Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli, a CIVI Rádió ébresztő magazinja.
Jó reggelt kívánok! Ez itt a CIVI Rádió reggeli ébresztő magazinja. Április 25-e van, az adás tábja, nem élőben jelentkezik, de jelentem élünk és virulunk, csak a műsorban elhangzó interjúkat korábban vettük fel. A műsorvezetők Husszer József és akit hallanak, Szabó Judit Nikoletta, lemezlovas és hangmesterünk pedig Petrik József. Miről is esik ma szó? Tripsánszki Éva gasztroblogger a Mit főzöl ma rovatunkban ezúttal a csirkemáj rajongóknak fog kedvezni. Benda Mihály beépített nézőnk az Új hullám című film mélységeibe vezet bennünket. Kudron Csörgő Eszter, mentális segítségnyújtó szakemberrel a gyógyulás világnapja apropóján beszélgettem, a függőségekről és az azokból való kilábalásról. Az egészségünket vértezi fel Nuber Anikó is, de ő a kínai gyógyászat és kultúra eszközeivel, például a teákkal, de szó esik az ősök ünnepéről is. Végül Horváth Panna svédországi tengerbiológus diákunk kutatásai kapcsán, amerre tovább kérdéskörön mereng, de megosztja velünk a svéd és a magyar húsvét keresztmetszetében szerzett élményeit is.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a CIVI Rádióban délelőtt 10 óráig.
Hát, jó napot kívánok! Szia, Éva!
Szia, szia!
Most tulajdonképpen jó reggelt kellett volna mondanom, de nem jött a számra, hogy ugye a hallgatók ezt szombat reggel fogják hallgatni. Most viszont szerda délután ragyogó napsütés van. Úgyhogy mit főzöl szombaton?
Igen, hát szeretettel köszöntöm én is a rádióhallgatókat ezen a kis kacifántos napon, amikor valóban nem reggel van. Hát van még azért pár nap a hétvégéig, de nekem már határozott terveim vannak, és egy nagyon különleges ételt hoztam, illetve kettőt, mert a desszert is különleges szerintem. A főétel a csirkemáj rajongóknak lesz szerintem majd nagy kedvence, mert hogy ez egy csirkemájas, zöldborsós, gombás, fehérboros főétel lenne, amihez majd tésztát vagy nokedlit fogok majd kifőzni, és a desszert pedig egy háromízű palacsintás rétes lesz. Nem tudom, hogy te szereted a csirkemájat, szoktad-e készíteni?
Persze. Igen, szoktam, igen.
Szerintem a csirkemájást
is készítünk belőle.
Igen, nagyon jó. Aki szereti, azt szerintem megtalálja a módját, hogy mindenféleképpen elkészítse, de alapjáraton szerintem a magyar ember a hagymás csirkemájat ezt így betáblázza magának, és akkor úgy nagyjából azon fölül átlagban nem nagyon szokott gondolkodni, pedig hát tényleg rengeteg változat van, és nagyon-nagyon jól használható alapanyag. Finom is, egészséges is, azt mondják, úgyhogy részemről akkor beszélnék egy kicsit erről a főételről, amit én tervezek. Ennek a receptje egyébként az ízcsiklandozó blogomon, illetve a TikTokon is fönt van általam. Nagy vonalakban ez egy tulajdonképpen egyszerűen elkészíthető étel, és viszonylag gyorsan elkészíthető. 1 kiló csirkemájat szoktam hozzá használni, és most, mivel itt van a zöld hagyma szezonja, én előszeretettel használom a vörös hagyma helyett a zöld hagymát, úgyhogy ehhez az ételhez is ezt fogom majd használni. A zöld hagymán kívül pedig kerül majd az 1 kiló csirkemájhoz 15 deka csipertegomba, én nagyon szeretem a csiperkét, és 20 deka zöld borsó, és ehhez az összes hozzávalóhoz 1 deci fehér bordukál majd beleöntve, és egy tejfölös habarás lesz a végén, amivel majd besűrítjük. Nagyon egyszerűen készíthető. A csirkemájat elő kell készíteni, szerintem mindenki tudja, hogy hogyan. Én a kekecebbek közé tartozom a csirkemáj ügyében, mert én nagyon szeretem kivágni a vastag ereket, az epeutakat belőle. Remélem, hogy a hallgatók közül is mindenki így csinálja, vagy ha nem, akkor többségében igen. Azt tudni kell, hogy a csirkemájnak az epeútjai a hő hatására összerándulnak, és hát egy elég kellemetlen, rágós érzetet ad. Úgyhogy én ezt mindenképpen javaslom, hogy vágjuk ki a csirkemájból, és amikor előkészítettük, akkor kevés zsíradékon fölkarikázzuk a zöldhagymát, ebből lehet 2-3 darabot is egész nyugodtan, és a felszeletelt csiperke gombával együtt elkezdjük lepirítani, átpárolni, lepirítani, és amikor már ilyen enyhe szint kap a gomba, akkor szépen hozzátesszük a csirkemájat, az előkészített csirkemájat. A csirkemájat ebben a fázisában, amikor természetesen már a gomba ugye elpárogta a levét, akkor egy 5 percre az egészet lefedjük, fedő alatt hagyjuk párolódni, és amikor letelt az 5 perc, akkor levesszük róla a fedőt, és jöhet hozzá az 1 deciliter fehér bor, amivel körülbelül 5 percig fedő nélkül főzzük, hogy elpárolódjon az alkoholtartalom, és amikor 5 perc után elpárolgott a bornak az alkoholtartalma, akkor hozzáöntjük a zöld borsót. Hát most még nincsen igazából friss zöld borsó, de ehhez az ételhez tökéletesen jó a mirelit is. Én nagyon szeretem használni ilyenkor. Természetesen a mirelit zöld borsó is fog egy kis levet engedni, de mivel fedő alatt főzzük a további 10 perc alatt készre, kellőképpen el fogja párolódni azt a fölösleges folyadékmennyiséget az étel, és amíg ez fedő nélkül azzal a 10 perccel a készre megfő, az alatt elkészítjük a tejfölös habarást. A habarásba én egy nagyon picike kis őrölt színes paprikát is szoktam tenni, és én ilyenkor sózom. A habarást sózom, Viták vannak erről, hogy ki mikor és hogyan szereti. Én a járt utat a járatlanért nem szoktam elhagyni. Én úgy tanultam annak idején az édesanyámtól, hogy a csirkét főzés elején, a csirkemáját főzés elején nem sózzuk meg, úgyhogy én nem is szoktam. Ilyenkor viszont már a habarásba belekerül a só, a frissen őrölt bors, és akkor, ahogyan említettem, a fűszerpaprika. És amikor már gyönyörűen elpárolódott a fölösleges lé az ételről, és minden alapanyag megpuhult benne, akkor természetesen fölöntöm ezzel a lisztes habarással. 4 deci tejfölhöz szoktam adni körülbelül másfél evőkanál lisztet, elkeverem szépen, és hozzáöntöm az ételhez, és egy pár perc forralás után szépen besűrítem. És ahogyan említettem az elején, nem tudom, még meglátom, igazából időmtől is függ, hogy hosszabb munkálatokba bevágok, és akkor nokeddit főzök hozzá, vagy egyszerűen csak kifőzök akár szarvacska tésztát, akár ezt a csavaros, hopp, segíts nekem, minek nevezik?
Na, ezt sose tudom. Én is
nem fog eszembe jutni, de a hallgatók nyilván tudják, hogy mire gondolok. Tésztát, és ezzel nagyon-nagyon
finom. Orsó tészta.
Így van, köszönöm a segítséget. Orsó tésztával kínálom, vagy szarvacskával, vagy ahogyan említettem, nokedlivel, házi nokedlivel. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon kellemes étel. Természetesen, hogyha valaki nem szeretne alkoholt hozzátenni, akkor ezt elhagyhatja. Enélkül is nagyon finom lesz, de igazából, ha gyerekek nem fogyasztják, vagy olyan emberek, akik nem fogyasztanának éppen alkoholt, akkor mindenképpen javaslom, hogy próbálják ki, mert egy plusz ízt ad hozzá a száraz fehér bor, és aki pedig, ahogyan említettem, bor nélkül főzi, az azért még egy picikét pikánsabbá teheti, frissen vágott petrezselyemmel, mert annak is csodálatos íze és illata van, ami mindhárom alapanyaghoz egyébként nagyon jól passzol, a gombához is, a borsóhoz és a májhoz is. Úgyhogy ez egy remek-remek főétel így hétvégére, és remélem, hogy sokan el fogják készíteni.
Na, akkor jöjjön a palacsinta, mert én már nem tördálok. Kezemet,
hogy... yeah. Igen, tudom, hogy te is szereted az édességet, illetve hát az ilyen dolgokat, úgyhogy akkor jöjjön a palacsintás rétes. Ennek az az előnye, általában az emberek, ha palacsintát sütnek, akkor jó sokat szoktak egyszerre, ami a legmacerásabb a dologban, mert nagyon hamar elfogy, de elkészülni viszonylag lassan lehet több darabot. Ennél a desszertnél szerencsére csak összesen 6 darabot kell kisütni. És hogy mitől lesz ez 3 ízű? Az interneten nagyon sok helyen keringenek különböző töltelékkel receptek. Az én oldalamon, az ízcsiklandozón vannak csoki krémesek, pudingosak, és hát amiről most beszélnék, az egy almás, túrós, mákos töltelékkel készülő rétes. Tulajdonképpen bármilyen, akár a beiglihez használatos mák, illetve dió vagy túró tölteléket lehet hozzá használni, sőt az almáspitéhez való almatölteléket is el lehet készíteni, kinek kedve szerint, úgyhogy erre most receptet nem mondanék, de a blogomon olvasható róla részletesen. Ami a desszertnek a lényege, hogy a kisült palacsinták közül kettőt úgy kell lehelyezni a deszkára vagy a pultra, hogy egymást kicsikét fedjék, legalább a végükön, és akkor egy ilyen hosszabb palacsintát kapunk a töltéshez, és ennél a desszertnél nagyon-nagyon fontos, hogy a teljes tölteléket a két-két palacsinta tetején egyenletesen oszlassuk el, mert ahogy tekerjük majd szépen föl a hosszanti oldalánál a palacsintákat, gyönyörűen fog a töltelékbe a süti szeletelésekor látszódni a tekercse a palacsintának, és ez egy plusz látványosságot ad a süteménynek. És amikor elkészültek a megtöltött almás és mákos és túrós palacsinták, akkor gyakorlatilag hagyományos módon a rétes lapokat vékonyan olvasztott vajjal, vagy ha valaki esetleg olajat használ ehhez, meg kell kenegetni a lapokat, és egymás mellé helyezve a palacsintákat, úgy tekerjük be, hogy egy ilyen piramis jellegűen háromszög formára fog majd a rétesben ez a három ízű palacsinta látványában megjelenni, szépen föltekerjük, kívülről is megkenjük a rétesnek a külsejét, és mehet a forró sütőbe, és nagyjából egy 25 perc alatt el is készül ez a gyönyörű desszert. Kívül nagyon finom roppanós lesz a rétestől, és belül a palacsinta pedig hát szenzációs, pláne ez a három íz együtt, de mondom, tehát szerintem a kreativitás szab arra csak határt, hogy ki milyen tölteléket használ. Nagyon látványos, nem túl bonyolult, és nagyon-nagyon finom desszert.
Hát, mi palacsintamániás vagyok, tehát ugye nagyon is érdekel.
Akkor neked többfélét kell készíteni egyszerre.
Ja, ez nekem nem akadály, mert én 30 palacsintát szoktam sütni.
Azta.
Úgyhogy ebben van rutinom. Tehát a palacsinta sütése az nekem itt nem fog gondot okozni.
Ez nagyon jó.
Bármikor. Igen. Hát azért nagyon kíváncsi vagyok. Igen, mondjad.
Nem mindenképpen mondjad. Próbáld ki egyébként, meg hogyha 30-at sütsz egyszerre, akkor azért tegyél akár egyszer egy ilyen próbát, hogy két-három különböző palacsintás rétest készítsél, és akkor lehet variálni. Én láttam már meggyes töltelékkel, azzal is nagyon finom. A meggyes töltelékhez én nagyon szeretem a pudingport használni, mert hogy attól ilyen krémessé válik, és nagyon finom lesz a töltelék. Szerintem tökéletes jó lehet a diós töltelékkel is. És ahogyan említettem már csokis, vagy pudingos töltelékkel, Amit azért jó tudni, hogy ha a boltban vásároljuk a leveles tészta, illetve a rétes tésztát, és nem saját magunk gyúrjuk, akkor egy-egy ilyen tekercsben kapható rétesből gyakorlatilag két teljes tekercset tudunk készíteni, úgyhogy érdemes azt akkor kipróbálni, neked különösen, hogyha ennyire szereted. Szerintem nem fogod megbánni, mert nagyon-nagyon finom.
Hát meglátjuk. Köszönöm szépen, és hát jó főzést neked szombatra.
Nagyon köszönöm.
És találkozunk egy hónap múlva.
Így legyen, és köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánom, hogy mindenki, aki a receptek alapján szeretné elkészíteni, az az oldalamon keresse meg a receptet, és süsse, főzze velem együtt ezt a két finomságot.
Úgy legyen. Szia.
Nagyon szép jó hétvégét mindenkinek. Szia, szia.
Szia.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? This away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Reggeli 10 óráig.
klasszikus film kaotikus forgatását és a legendás stábot keltette életre Richard Linklater új filmjében. Az Új hullám című filmről beépített nézőnkkel, Benda Mihállyal beszélgetek. Szia Misi, gyorsan akkor az alapfogalmakat tisztázzuk. Mi az a nouvelle vague, vagyis új hullám?
Ugye a nouvelle vague címe Linklater filmjének, ami az európai mozitörténetben a háború utáni egyik legnagyobb filmes irányzata. Azért így mondom, hogy egyik, mert volt az olasz neorealizmus, ami korábbi, és az angol free cinema, ami körülbelül egy időben indul a nouvelle vague-gal. Ugye ez a nouvelle vague-nak egyik legfontosabb filmje, a Godardnak a Kifulladásig című filme, amiről tulajdonképpen Linklater filmje is szól, bár három nagyon fontos film ezt is megelőzi. A Sabról két filmet is csinál, a Szép Szerzs és az Unokafivérek, amik elég nagy sikert aratnak, de a 400 csapás is korábbi, ami Cannes-ban egyértelműen díjaztak a kritikusok, és csak ezután következik a Kifulladásig című film, Godard filmje, de mindenki úgy gondolja, hogy ez a film, a Kifulladásig, úgymond a kiállítvány filmje az irányzatnak.
Ez a filmek a filmkészítésről, ez egyfajta klissé, tehát más művekben is előfordul. Mondanál pár ilyen filmet?
Két dolog nagyon fontos, hogy már a francia újhullámos szerzők is megcsinálták a film a filmben opuszokat. Truffaut az Amerikai Éjszaka című filmjével Oscar-díjat is nyert, ha jól tudom, és Godardnak is a Megvetés című filmje egy filmforgatásról is szól. Tehát már ők is tematizálták a filmforgatást, de a Linklater, a nouvelle vague rendezője is készített már korábban filmrendezőről filmet, Orson Welles és Én című filmje, nem másról, mint az Aranypolgár rendezőjéről szól. És ugye maradjunk egy kicsit az Aranypolgárnál, ami szintén olyan kultikus film, mint a Kifulladásig, mind a kettőről könyveket írnak. Egyrészt megújítják a filmművészetet a korszakukba, másrészt első filmként hatalmas szakmai és anyagi sikert is tudnak alkotni.
Életre tudták egyébként kelteni ezt a legendás filmnek az atmoszféráját, tehát a fiatal Belmondót, a fiatal Godardt és ezt a színésznő Jean Seberg-ét, így mondják?
Jean Seberg. Ez egy angol színésznő, tehát nem francia. Linklater filmje nem csak a Kifulladásig forgatásáról szól, hanem az egész új hullámról, mint a cím is tükrözi. Ugye a filmben találkozunk a többi filmrendezővel is, Chabrollal, Truffauval, Rommerrel és Jacques Rivettel is, és megjelenik a Cahiers du Cinéma, ami köré csoportosultak ezek a fiatal rendezők, akik újat akartak a filmművészetbe. Érdekes az, hogy a filmes irányzat először az írásokban született meg, a kritikáikban és a filmelméleti írásaikban, és a gyakorlatban később valósult meg. Ugye, tehát erről is szól, erről a nemzedékről, és másrészt a Kifulladásig című film forgatásáról. Na, ez az egyik legjobban dokumentált filmforgatás. Nagyon sok fotó van, nagyon sok történet van magáról a filmfeldolgozásról. Tehát ebből a szempontból Linklaternek könnyű, illetve nehéz dolga volt. Könnyű, mert hogy mindent tudunk a színészekről, tudjuk, hogy a Godard hogy dolgozott, hogyan kerültek be az egyes motívumok a filmben. És ugye akkor nehéz, hogy mennyi szabadságot engedhet magának meg a filmrendező, hogy mennyire merhet más lenni, mint a Kifulladásig című film. Godardnak ez az első játékfilmje, mint említettem. Korábban egy kis filmet csinált, Charlotte et son Jules, tehát Charlotte és az őzsülye címmel, aminek a főszereplője szintén a Belmondo volt, és a filmben is benne van az a jelenet, hogy már ekkor megígéri Belmondónak, hogy az első játékfilmjének ő lesz a főszereplője. És ez be is tartja. A női főszereplő mellett sokat gondolkodik, és azt tanácsolják, hogy legyen John Selberg, aki már viszonylag befutott színésznő ebben az időben, mert hogy a francia az Otto Preminger-nel fordított Jó reggelt búbánatban már játszott, és elég nagy szakmai sikert aratott, illetve Szent Johannát is már meg eljátszotta egy másik filmben. Tehát őt meg kellett győznie a Godardnak, hogy nem egy amatőr filmrendező, hanem hogy vannak ötletei, és hogy az ő filmje egy nagy film lesz.
Úgy tudom, hogy elég kaotikus volt ez a forgatás.
A kaotikusság magának a rendezőnek a munkamódszeréből fakadt. A forgatókönyvet az Truffaut írta, vagyis a Truffautnak volt egy vázlata, amit aztán átengedett a Godardnak, mert őt jobban foglalkoztatta a Lőj a zongoristára című regénynek az adaptációja. És ugye ez egy vázlat volt egy újságcikk alapján, és ezt bővítette ki a Godard, de ugye ő nem az a típusú rendező volt, aki kész, megírta az összes dialógust előre, hanem aznap reggel mindig előállt valami szövegfoszlánnyal, és nagyon sokat rögtönzött a színészekkel. Ezt a módszert nem mindegyik színész preferálta, Jean Selberg sem, illetve hát a producer is elég rossz szemmel nézte, amikor aznap például eldöntötte Godard, hogy nem lesz forgatás. És ugye a producer elég sok pénzt fektetett ebbe a filmprojektbe. És ez így alakult a történet, és nagyon sokan nem hitték, hogy ezekből a rögtönzőt, jelenetekből össze fog állni egy kész film. De hát összeállt, és ebbe volt a Godardnak a zsenie, hogy ő átlátta az egész munkát, és tudta irányítani. És meggyőzni a stáb többi részét, hogy ebből egy film lesz, és lett is, nem akármilyen. Ugye Berlinben megkapta az aranyoroszlány.
És mit gondolsz, miért lett több ez a film stílusgyakorlatnál és tiszteletadásnál?
Azért gondolom, hogy több lett, mert hogy nem megismétli, hanem tulajdonképpen kiemel bizonyos részeket a filmből. És tulajdonképpen az új hullámnak is emléket állít azzal, hogy egy fiktív történetben, vagyis egy nem fiktív, hanem egy realista történetben újraforgatja az egyik legfontosabb filmjét.
Technikailag hogyan tudta megvalósítani egyébként Linklater, mert hogy ugye ez egy egész más vászonméretre, egész más képméretre volt optimalizálva annó Godardnak a filmje?
Saját modern technikáit hozta, én úgy tudom. Tehát, hogy nem próbálta, de ebben nem vagyok biztos. De hogy nem próbálta ugyanazt a technikát létrehozni, és így, hanem azért vannak benne olyan jelenetek is, amik tulajdonképpen azt mutatják, hogy hogyan próbálják a félelmeiket leküzdeni a színészek különböző játékokkal. Beauregard, aki egy olyan filmproducer volt, hogy volt két sikeresebb filmje, és tulajdonképpen innen volt valamennyi pénze, hogy belefogjon ebbe a filmbe, és a Godard filmjébe az akkor már sikereket magának mondott francia új hullám újabb sikerét szerette volna látni.
Mit gondolsz, anélkül is meg lehet nézni ezt a filmet, hogy az eredetit látta volna a néző, aki beül a mozira?
Hát aki úgy ül, de semmit nem hallott a francia új hullámról sem, akkor egy filmforgatást fog látni, nem fogja érezni ennek a fontosságát. Ugye a film kiírja a szereplők valós nevét, tehát hogy François Truffaut, Eric Rohmer, Rossellini is megjelenik a filmben, illetve hát Melville a játszott is az eredeti kifulladásukban. Tehát